A mi adventi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten adventi örömhírét az Új Szövetségből olvasom, Pál apostolnak a kolossébeliekhez írott leveléből, a kolossiakhoz írott levél első része, harmadik versétől a 14. versig, amit Istenre figyelő szívvel hallgassunk meg. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának, amikor értetek imádkozunk. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetetekről. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát, minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében, erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk, és bűneink bocsánata. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked, hogy a téli sötétségben, amikor a nappalok is rövidebbek, és bennünket is annyi teher, annyiféle sötét gond környékez, annyi elintézni való. Köszönjük, hogy újra fény gyúlhatott. Hálát adunk az adventért, köszönjük, hogy a te érkezésedre készülhetünk. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te az év minden napján és mindenkor eljövendő vagy oda, ahol téged segítségül hívnak. Urunk Jézus Krisztus, mi most segítségül hívunk téged, jöjj a fényeddel, szabadíts meg bennünket a sötétség hatalmából, te ismered életünk sötétségeit. Jöjj, Urunk, a te igéddel és szent lelkeddel, világosítsd meg elménket, hogy a tőled jövő tanítást elfogadjuk, és életté váljon bennünk. Urunk, bocsáss meg, amikor a mi hitünk az csak tudás, vagy valami igazságnak az elhívése csupán. Bocsáss meg, amikor az mi életünk, gondolataink és cselekedeteink nem ezt a tudást tükrözik. Urunk, van bennünk sötétség, megvalljuk előtted, de kérjük, Krisztus, jöjj a te világosságoddal, és gyógyítsd a mi életünket, vezess az örökké valóság útján, mert te szabadító vagy. Mindenféle sötétség hatalmából meg tudsz bennünket szabadítani. Dicsőítünk téged, hogy a te országod és királyságod gyermekei lehetünk, és nincs közünk a sötétséghez. Urunk, ezt erősítsd meg bennünk, te igéd és szent lelked által. Kérünk, könyörülj rajtunk, atyánk, Krisztusért. Amen. Istennek beszéde, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az előbb felolvasott bibliai részben, a Kolossébeliekhez írott levél első részében, és most újra olvasom a 13. és 14. verseket. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcs termővé igét a mi szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, tisztelt gyülekezet, ahogy imádságban el is mondtuk, téli időszámítással megnő a sötét órák száma, a fény és a nappali órák száma pedig csökken. És azt gondolom, hogy kétségtelen mindannyiunk számára, hogy ez hatással van ránk. Sokat hallunk tévében, rádióban arról, hogy a depresszióval küzdőknek ilyenkor még nehezebbek a hétköznapok. És bizony, akik talán lelkileg erősnek és egészségesnek érzik magukat, azoknak a szervezete is, azok szervezetének is több vitaminra van szükség. A fény hiánya sok nehézséget okoz. A sötétség hatással van ránk. És ez így van lelki értelemben is. A Szentírás azt mondja, hogy akik Isten nélkül élnek a világban, azok sötétségben járnak. És bizony a hívő ember is megtapasztalja, hogy vannak az életének olyan szakaszai, vannak olyan elhibázott döntésből következő dolgai az életünknek, amikor megtapasztaljuk, hogy sötétségben járunk. És bizony ilyenkor nagy a szégyenünk, és nagy a fájdalmunk. Ha visszagondolunk az édeni állapotra, amikor Ádámnak és Évának nem volt szüksége semmi különösre, mert mindenük megvolt, nem volt szükségük a szabadulás reménységére sem, még ebben az édeni állapotban is megkörnyékezte őket ugye a bűn, megkörnyékezte őket az elbukás, mennyivel inkább minket, akik bizony nem Édenben érezzük magunkat a hétköznapokban, hanem Édentől jó messzire, Édentől keletre, ahogy a híres szerző John Steinbeck ír erről. Bizony mindannyian az Édentől, az ideális állapottól, a tisztaságtól, a szentségtől, jó messze keletre élünk, ez a világ, amiben élünk, ez a társadalom bizony messze van ettől az édeni állapottól. Ádám és Éva, akiknek nem volt szüksége a szabadulás reménységére, mert mindenük megvolt, mégis egy dologért kockáztattak mindent. És ez a dolog a tudás volt. Egy különös tudás megszerzése, amit persze nagyon vonzóvá tett a kígyó, különböző hazugságokkal írta körül ezt a tudást, olyanok lesztek, mint az Isten. Isten biztos azért nem akarja, hogy egyetek, mert akkor olyanná váltok, mint ő, és mindent tudni fogtok. Hát tudjuk, hogy Ádám és Éva evett ebből a gyümölcsből, és nem lettek istenek. Nem lettek olyanok, mint az Isten, de bizony egyfajta tudást megszereztek, és ezzel együtt elveszítették a tisztaságukat, elveszítették az ártatlanságukat, és a bűntudat az a hétköznapjaik jellemzője lett. Egy dologért mindent kockáztattak, és mindent vesztettek. És ez az egy dolog a tudás volt. Miért emelem ezt ki? Amikor Pál apostol a Kolossé gyülekezetnek írta a levelét, akkor ebben a gyülekezetben is egyfajta tévtanítás ütötte föl a fejét. Pál apostol sohasem járt Kolosséban, nem ő alapította ezt a gyülekezetet, hanem egy szolgatársa, akiről olvastunk Pál apostol imádságában, bizonyos Epafrász hirdette az evangéliumot, és az ő ige hirdetése és missziója nyomán alakult gyülekezet Kolosséban. És ebben a gyülekezetben ugye, akik tagjai pogányokból lett keresztjének voltak, ugye egyrészt a pogányságukhoz tartozó vallásukból is, ugye sokféle gondolkodást hoztak, sokféle tudást, és ekkor már a kereszténység abban a egyfajta vajúdás időszakában volt, amikor ez a fajta pogány vallásból származó gondolatok és a keresztény tanítás keveredett egymással. Ez az a híres gnózis, titkos tudás magyarul, ezt jelenti ez a szó, ami most is egyre divatosabb ebben a mai társadalomban, hiszen ugye most is egyfajta nagy szomjúságot érez az ember, hogy keresse az igazságot, keressen valami olyan életfilozófiát, tanítást, ami segít neki a hétköznapokban boldogulni, és ez a mai gnózis, ez úgy szépen összeszed minden tetszetős gondolatot, kereszténységből, zsidó hitből, ezoterikából, mindenhonnan egy kicsit. Na hát úgy, ahogy ma, Pál apostol idejében is hasonlóan volt, amikor a kereszténység, mint új világvallás, és a pogány, antik, római, görög vallás keveredett egymással. És Kolosséban is azt gondolták ezek a jó hívek, hogyha minél több tudást szereznek, minél több titkos ismeretet, amit nem minden hétköznapi ember ismerhet, csak azok, akik ilyen titkos csoportokba járnak, nagy tanítókat hallgatnak, akik különös módon szerezték meg a tudásukat, vagy látomásból, vagy nem tudom milyen angyallal találkoztak, ezektől szerzik a tudásukat. Ugye ez nagyon tetszetős volt. Pál apostol ezért figyelmezteti őket, hogy vigyázzatok, a tudás önmagában üres. A tudás önmagában nem fog segíteni senkin, hogyha annak nincs következménye az ember életében, hogyha annak nem az a következménye, hogy az ember élete megváltozik, hogy helyesen és tiszta módon él, akkor a tudás az tényleg csak üres. Erre figyelmezteti a Kolossé gyülekezeted. Ugye Jézus és Pál apostol is mondta, hogy hát ha hiszed, hogy van Isten, hát jól teszed, de bocsánat, ezt az ördögök is hiszik, hogy van Isten. Ez a te tudásod, hogy hiszel Istenben, tudod, hogy van, ez nem fog a te életeden sok minden változtatni. És sok tetszetős tanítás is, hogyha az nem jó irányba viszi az életünket, hanem Isten szerinti helyes, tiszta életmódra, akkor nem csak hogy üres, hanem káros is lehet. Erre figyelmeztet Pál, hogy a tudás, amit megszereztetek, a tudás, amit tudtok és ismertek a Szentírásból, amiről tanultok Bibliaórán, vagy amit hallotok egy vasárnapi istentiszteleten, az akkor jó és akkor helyes, és akkor van értelme ennek a tudás halmozásnak, hogyha az az élet megváltozását hozza. Ezért mondja és kívánja Pál apostol az imádságában ennek a gyülekezetnek, hogy hogy megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén. Tehát nem csak lelki bölcsesség kell, hanem lelki belátás. Az, hogy belássuk azt, hogy igen, Istennek igaza van, és amit ő tanácsol, az szerint kell élnünk. Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel, az ő dicsőségének nagysága szerint teljes álhatatosságra és örömmel viselt hosszú tűrésre. Hát azt hiszem, hogy ez az imádság, amit kér Pál apostol erre gyülekezetre, az egy megváltozott életet ír körül. Ugye ennek a megváltozott életnek a tulajdonságai a belátás, a gyümölcstermés, a jó cselekedet, az Isten ismeret, az erő, az álhatatosság és a hosszú tűrés. Ugye? Istennek ismerete és Istennek kegyelme, amely megjelent Jézus Krisztusban, ilyenné kell, hogy formáljon bennünket. Hogyha nem formálódunk, akkor vagy azzal van baj, amit tanulunk, vagy nem jól halljuk és nem jól értelmezzük a nekünk átadott ismeretet, vagy pedig ugye, vagy velünk van a baj, hogy nem akarunk ezt szerint élni. Tehát Pál azt kívánja, hogy lépjetek túl a gyermeki dolgokon, lépjetek túl az Istenről szóló elemi alaptanításon, és változzatok meg e szerint. Az ember a reményvesztettségből jön általában Istenhez. Tehát a legtöbben nem azért, nem akkor térnek meg, nem akkor kezdenek új életet Istennel, amikor valamiféle tudás mélységéig, vagy mennyiségéig jutnak, vagy nem azért elsősorban, mert annyira fantasztikus volt a hittanóráig gyermekkorában, hanem általában életkrízis idején akkor vagyunk a legnyitottabbak, mikor reményvesztettek vagyunk önmagunk felől, reményvesztettek vagyunk abban, hogy nem tudunk változni, nem tudunk változtatni az életünkön, a körülményeinken, veszteség ér bennünket, ekkor vagyunk a legnyitottabbak. Ugye amikor Ádám és Éva elbuktak, és a kis tudásért, amit megszereztek, mindent kockáztattak, akkor reményvesztetté váltak. Mert a hétköznapi életük, a jelenük állandó velejárója volt a szégyen, a bűntudat, a tisztátalanság érzése, és ugye ez még inkább erősítette bennük a reményvesztettséget. Azt gondolom, hogy mi is érezzünk hasonlóan. Én amikor megtérésem előtt voltam, akkor engem az motivált legjobban, hogy valóban lehetséges-e új életet kezdeni. Mert az, hogy az ember új életet akar kezdeni, az minden évben többször előjön mindenkiben. Ugye főleg ilyen új év környékén, vagy új év után, ugye vannak fogadalmaink, stb. Tehát vagy más élethelyzet is lehet, amikor szeretnénk újat kezdeni. Na hát én is, mire eljutottam így 18-19 évesen, hogy lehet-e valóban új életet kezdeni, akkor már túl voltam egy-két ilyen próbálkozáson, és azt gondoltam magamban, hogy hát ha tényleg lehet új életet kezdeni, akkor hát ezt miért nem próbálom meg Istennel? Hát talán nála tényleg lehet. És ez az örömhír, ami szól hozzánk ezen a vasárnap, hogy igen, vele tényleg lehet. Ezt mondja Pál, ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából. Ő vitt át minket szeretett fiának országába, azaz Jézus Krisztus, akiben van megváltásunk, és van bűneink bocsánata. Tehát ugye a bűnösség, a szégyenérzet, a tisztátalanság érzethez, eltűnéséhez az kell, hogy valaki megbocsássa az én bűneimet, valaki megváltson és megszabadítson. És akkor van új élet, és ez az új élet, ez Jézus Krisztusban jött el hozzánk. Nála lehet valóban újat kezdeni, új életet élni, lehet változni, lehet jobbá lenni. Én azt kívánom a gyülekezetnek, hogy az Úr 2012. évében, adventkor ez a reménység töltse be a szíveteket. Sok mindent remélünk ilyenkor. A gyermekeink remélik, hogy a legújabb, legmenőbb ajándékot fogják kapni majd karácsonykor. A családok remélik, hogy mindenki hazaérkezik karácsonyra, és találkozhatunk rég nem látott szeretteinkkel. De ez a reménység, amiről az advent szól, sokkal nagyobb minden földi vágyunknál. Ez a reménység az, hogy lehet olyan új életet kezdeni Jézus Krisztus által, aminek nem állandó hétköznapi jellemzője a reményvesztettség, a bűnösség, a szégyenérzet, a tisztátalanság érzés, hanem van szabadulás, van megtisztulás, mert ő szabadító, mégpedig a sötétség hatalmából szabadít. Az Ószövetség így szól, így beszél Jézusról, a Messiásról, hogy ő a népek vágya és ő a népek reménye. Ő az, aki által az emberiség megváltozhat. Jeremiás próféta így ír erről, áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Pál apostol a római gyülekezetnek ezt írja, szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A tudás önmagában csak bölcsesség. Önmagában nem tesz képtelenné bennünket a rosszra. Ez az imádság, amit Pál apostol megfogalmazott, akkor válik valóra, ha Jézus Krisztussal új életet kezdünk. Összefoglalva röviden az elhangzott üzenetet, egyrészt ez a hosszabb igerész, amit először olvastunk fel, az lehet számunkra egy mintaimádság önmagunkért és szeretteinkért, vagy éppen Isten népe szolgálóiért, de személyesen számunkra legyen példa arra, hogy mi az, amit nyerhetünk Krisztus világosságában. Amit nyerhetsz Krisztus világosságával, az, hogy ő megszabadít a sátán királyságából. Ugye, aki Isten nélkül él, az a sötétségben jár, és a sötétség lelkeinek uralma alatt él. Ő az, aki által megszabadít Isten bennünket ebből a hatalomból, és Isten örökkévaló országába, Isten országának gyermekeivé tesz bennünket. Ő az Jézus Krisztus, aki által van új életünk, van bűneink bocsánata, és van üdvösségünk. Csodálatos ez az ige, hordozzuk ezt szívünkbe adventkor, töltse be a reménység a mi szívünket, mégpedig olyan reménység, amely minden földi vágynál túlmutat és nagyobb. Isten szabadít meg minket a sötétség hatalmából, ő vitt át minket szeretett fiának országában, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Úgy legyen. Amen. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, megvalljuk előtted, hogy egyet biztosan tudunk, hogy mi nagy bűnösök vagyunk, te pedig nagy szabadító. És köszönjük, hogy ezt a te szabadításodat Jézus Krisztusban küldted el közénk, atyánk. Köszönjük, hogy benne van minden ismeret, tudás, és az abból következő új élet és erő. Ezért dicsőítünk téged. Megvalljuk, Urunk, hogy a sötétség nagy hatással van ránk. Nem csak úgy, hogy olyan könnyen elkedvetlenedünk és reménytelenekké válunk, és lehet, hogy a két kezünkön lévő újak száma is kevés ahhoz, hogy megszámoljuk, hogy hány dologban vagyunk reménytelenek, amiben nem remélünk változást, amit úgy gondoljuk, hogy lehetetlen, amit már csak el kell úgy fogadnunk, ahogy van. És lehet, hogy ez önmagunkkal kapcsolatos, lehet, hogy házastársunkkal, vagy más kapcsolatunkban jellemző. Urunk, bocsáss meg, amikor a reménytelenséget válasszuk. Urunk, köszönjük, hogy Te ebben az adventben is élő reménységre hívsz. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy Isten gyermekeiként nekünk nem kell a sötétség világában és a sötétség hatalmának, lelkeinek fogságában élnünk, hanem Jézus átvisz bennünket az Atya örök országába. Mi köszönjük, hogy már eljött, és köszönjük, hogy ki fog teljesedni. Köszönjük bűneink bocsánatát, és a megváltást, amit Jézusban kaptunk. Urunk, kérünk, hogy ebben az adventben teleplezd le a mi szívünket, hogy mik a mi szívünk sötétségei, mi az, amiben reménytelenek vagyunk, mi az, amiben kérkedünk, és azt mondjuk, hogy ebben bízunk. Lehet, hogy ez valamiféle tudás, lehet, hogy valamiféle tapasztalat. Urunk, ma is mennyien futnak titkos tudást keresve, angyaloktól tudakozódva, és védelmet kérve, és nem jönnek hozzád, az igaz Istenhez. Urunk, hálát adunk mindazokért, akik Te nálad új életet találtak, és köszönjük, hogy ez mindenkinek lehetséges. Ezért bízunk a Te kezeidre, és imádkozunk teljes hittel betegeinkért. Imádkozunk a magányosokért, a reményvesztettekért. Imádkozunk azokért, akik az élet feladására készülnek, vagy éppen már passzívan meg is tették. Urunk, könyörülj! Könyörülj, hogy ebben az adventben a világosság egyre erősödjön, és eljöjjön a fény mindannyiunk szívében, aki Te magad vagy, Jézus Krisztus, Isten fia, a megváltónk. Dicsérünk Téged, áldunk és magasztalunk. Segíts rajtunk, könyörülj rajtunk, úgy, ahogy ígérted is. Urunk, kérünk Téged, hogy tegyél bennünket erőssé az imádságban, hogy tudjunk imádkozni és hozzád jönni. Mert aki hozzád megy, azt a nem küldöd el. Nem csak, hogy nem küldöd el, hanem üresen sem küldöd el. Köszönjük ezt, hogy ilyen Urunk vagy. Hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézusért kérünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, emlékezve Jézus szavaira, jobb adni, mint kapni. Most pedig vegyük Isten áldását. Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.